Kereszt kérdések sorozat második része, a Szentírás hitelessége és tekintélye. Hogyan találom meg az élet értelmét? Ki mondja meg nekem hitelesen? Ma nagyon sok embert elbizonytalanítottak, összezavartak és rabulejtettek Isten tagadó ideológiá, tudományosnak mondott mítoszok, mint például az evolúció vagy az újkor, lélek és erkölcsromboló liberális nézetek, illetve pogány vagy újpogány misztikus tanok, okkult hatások és hiedelmek. Tartozunk azzal a sötétben tapogatózó világnak, hogy egyértelműen a mentő szeretet határozottságával és elkötelezettségével tanúskodjunk az élő és magát kijelentő Istenről, és arról, hogy a Biblia azoknak a különleges írásoknak a gyűjteménye, amelyekben Isten hiteles szava van az eligazodást kereső ember számára. Hisszük, tanítjuk és valljuk, hogy az egyedüli szabály és mérőzsinór, amellyel minden tanítást és tanítót bírálnunk és ítélnünk kell, az Ó és Új Szövetség prófétai és apostoli iratai. Ez olvasható a Formula Concordiae, a legterjedelmesebb evangélikus hitvallási iratunk szövegében. Isten maga gondoskodott arról a reformáció által is, hogy az ő kijelentett igéjét, és abban Jézus Krisztus drága személyét és elvégzett váltságát ne takarhassák el torz emberi vélekedések és hagyományok. Az egészséges evangéliumi kereszténység egyik döntő vallomása ma is így hangzik. Sola Scriptura, egyedül a Szentírás. Bár Luthernak voltak olykor kritikus megjegyzései is, például amikor Jakab levelét szalmalevélként emlegette, alapvetően mindig meghajolt ő is az egész Szentírás tekintélye előtt. A Biblia egyedülálló könyv, de rengeteg támadásnak kitéve. Ez nincs itt a szövegben, mégsem minden csak olvasok. Éppen ma lehetett az interneten ezt a hírt megtalálni, hogy Jézus Krisztus után több évszázaddal keletkezett kopt papírus töredékeken ilyesmit találtak, hogy Jézusnak felesége lett volna Magdalai Mária. Mindig újra jönnek ilyen dolgok, amik támadások az igazán hiteles bibliai szövegek ellen. A Bibliát a legnagyobb példányszámban adják ki ma is, és a legrégibb könyv a világon. 1994-ben már 2092 nyelven jelent meg valamilyen része, és most is sokan dolgoznak azon, hogy újabb nyelvekre is lefordítsák. Körülbelül 6000 nyelvet ismernek most ugye a világon. Ezt a szent könyvgyűjteményt, hiszen könyvek sorozata a Biblionból, tá Biblia a könyvek, ahogy a vetítésnél is láthattuk, nem tudták megsemmisíteni az évezredek során. Királyok és császárok törekedtek a Biblia fizikai megsemmisítésére. Jójákim király elégette Jeremiás könyvtekercsét. Dioklecián császár Krisztus után 303-ban bocsátotta ki azt a rendeletét, hogy minden keresztjént és a szent könyveiket is meg kell semmisíteni. Azonban már 22 évvel később Konstantinus császár az első egyetemes zsinaton Niceában 325-ben a Bibliát a tévedhetetlenség tekintélyével ismerte el, és az elpusztított Bibliák helyett a kincstár költségén 50 példányt másoltatott. Ma viszont szellemi értelemben akarják a Bibliát a kritika idézőjelben tudományos eszközével lejáratni, és lelki értelemben a hitelétől, isteni ihletettségétől megfosztani. Ez a támadás sokkal veszélyesebb az előzőnél. Természetesen azt sem hagyhatjuk ma említés nélkül, hogy a mai kereszténység területén ugyanakkor félelmetes rákos burjánzásként terjed az új kijelentések igényével föllépő, erőket, jeleket és csodákat hajhászó, a szent lelket emlegető, de valójában démoni hitet és bűveletébe került rajongás is. Ezt úgy megemlítem csak. A reformáció örökségével megáldott történelmi egyházainkban is széles körben befolyása alá vonta a teológiai oktatást, és így a lelkészi közgondolkodást is a relativizáló korszellem és a Bibliát szétvagdaló úgynevezett történetkritikai írásmagyarázat. Pedig, idézem egy 20 évvel ezelőtti cikkemből, a Biblia és gyülekezetből, nem kell hasra esnünk a Bibliát fölényesen lekezelő tudományoskodás előtt. Ellenkezőleg le kell lepleznünk, hogy mennyire nem tudományosság, hanem valójában hitetlenség az. Valódi hittudományra van szükségünk, és olyan mezítlábas teológiára, amelyikről Mózes második könyve, 3. rész, 5. versében olvashatunk. Hord le a sarudat a lábadról, mert szent az a föld, amelyen állsz. Rá kell mutatnunk, hogy az általánosan történetkritikainak nevezett írásmagyarázat lényege szerint mennyire nem történeti. A valódi történeti, kijelentéstörténeti és üdvtörténeti összefüggéseket nyírják ki a Szentírásból, hogy az Isten igéjében meglévő harmonikus egységet helyettesítsék saját gondolatsémáikkal. Megint csak ki kell egészítenem egy kicsit. 5. éves teológiai hallgató koromban Ézsaiás könyvéről én is ilyen trancsírozó szemléletben írtam meg még a dolgozatomat, és ugye olvastam főleg a német tudósok könyveit hozzá, és már akkor fölfigyeltem rá, hogy amit még von Rád vagy Westermann a történeti Ézsaiástól valónak tart, Forer, ő volt a legvadabb trancsírozó, azt sem tartotta a történeti Ézsaiástól valónak. Na, ennyit a szubjektivizmusról ebben a tekintetben. Mert miről is van szó? Még teológiai hallgató koromban egyik tudós, idős lelkészünk, Vörös Imre írta ezt nekem, megint egy idézet: a Szentírásban emberi szóvá lett Isten igéje, az emberinek minden velejárójával, tévedhetőségével, korhoz kötöttségével, az emberi szóból mégis Isten szól. A Szentírással foglalkozó minden teológiai munkának éppen az a feladata, hogy nagyon világossá tegye benne az emberi történeti keretet, hogy azután annál világosabban megtalálja benne Istennek hozzánk szóló mai örök szavát. Eddig az idézet Vörös Imre bácsitól. Első olvasásra jónak tűnik, amit írt. De ha őszintén belegondolunk, rá kell döbbenni, ez a szemlélet oda vezet, hogy a magam tudatos vagy öntudatlan előfeltevései és korlátozott mennyiségű ismeretei alapján én fogok válogatni abban, hogy mit tartok Isten igéjének és mit nem. Tehát fölébe helyezem magamat a Szentírásnak. Ettől óvjon Isten. Természetesen nagyon fontosak a történelmi, nyelvészeti, irodalmi és a többi ismeretek a Szentírás helyes megértéséhez. De meg kell tanulnunk alázatosan inkább a saját véges elménkben kételkedni, és józanul belátni ismereteink töredékes voltát. Felsorolni sem lehet a Biblia elleni támadások sokaságát, éppen a tudományos teológia területén. Megkérdőjelezték a Biblia korát, az egyes könyvek keletkezési idejét, szerzőségét, sok esetben a Biblia által közölt történelmi eseményeket és személyeket sem fogadták el hitelesnek. Ó, hát Ábrahám, ez csak legenda. Ha azokat nem találták meg egyéb ókori dokumentumokban. Megkérdőjelezték a szöveg hitelességét, feltételezve, hogy a hosszú idők során annyit változott, hogy nem tekinthető a Biblia szövege hitelesnek. Sokan szajkózzák ezt, vetem közbe, akik hozzászóltak az interneten ehhez a bizonyos hírhez a kopt papírusz kapcsán, azok is ezt szajkózzák, hogy jó, hát rég megváltoztatták már a Biblia szövegét. Nem igaz! A tények mást mondanak. Hívő bibliatudósok fölvették a szellemi küzdelmet ezen a téren, és Isten komoly segítséget adott a kezükbe, éppen a legújabb régészeti leletek feldolgozásával. És ezek fényében még többet megérthetünk abból, hogy hogyan és miért írták a Bibliát. Az ásatások is bizonyítják, hogy az írás a Közel-Keleten nagyon régen, Krisztus előtt a 3. évezredben létezett már. A Bírák könyve ehhez képest 1000 évvel később, Krisztus előtt 1250 tájáról számol be arról, hogy egy gyermek is tudott írni a szukkótiak közül. Fölírta Gedeonnak a város véneinek a nevét. Az ókor nem a sötét középkor volt. Megdöbbentő, ugye? Először agyaktáblákra írtak, éles íróvesszővel, majd elterjedt a papiruszra való írás tintával. De ez korán sem volt olyan időtálló. Végül pergamenre, kikészített állatbőrökre írtak, ez már csak a Krisztus előtti évszázadokban következett be, és ez jóval tartósabbnak bizonyult. Az Ószövetség könyveit tekercs formában írták, Jeremiás könyve 36. részéről is eszünkbe juthat ez, vagy amit elmondtam az Ézsaiás tekercsről, a Qumránban megtalált nagy Ézsaiás tekercsről. Természetesen kézzel másolták, sokszorosították a szentiratokat. De a másolás nagyon pontosan történt, mert rendkívüli tisztelettel kezelték a szöveget. Ezek az ismeretek biztosítanak bennünket arról, hogy nem változott meg az évezredek alatt a Biblia, a Bibliába tartozó iratok szövege. Mivel a tekercseket nagyon szentnek tartották, ezért nem dobták el az elhasználódott darabokat sem, hanem eltemették őket rendszerint a zsinagóga melletti genizákban. Ezeken a helyeken, főként egyiptomi zsinagógák ásatásakor százával kerülnek elő az irattöredékek. Ezeknek a leleteknek óriási jelentősége van a Biblia szövegének ellenőrzésébe. A sok-sok ásatás során rengeteg értékes lelet került elő, amelyek segítettek megérteni a Biblia keletkezését, és nagyon gyakran közvetlenül igazolták a Biblia történeti, szociológiai, vallástörténeti kijelentéseit. Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy Isten kinyilatkoztatásának történelme van. Mikor, hol és kinek, vagy kiknek szólt az Úr, és milyen módon tette azt. És itt csak felolvasom a mára kijelölt ószövetségi igeverset az útmutatóból. Ha én az Úr szólok, akkor az az ige, amelyet én mondok, valóra válik. Ezékiel 12:25. A 19. század végén, 1890-ben felújították az ókairói 1000 éves zsinagógát, és ennek során megtaláltak egy befalazott genizát, amelyben elképzelhetetlenül sok kézirat töredéket leltek a Krisztus utáni 6.-8. századból. Nagyon sok biblia töredéket, héber, arám és arab nyelvű szövegeket. Ennél idősebb töredék a Nes papírusz volt, amely a 10 parancsolat egy részét tartalmazza, valamint a Haljad Izrael, a Söma Izrael verseit. Ez valószínűleg a Krisztus utáni első századból származik. A kumráni tekercseknek a felfedezése óriási jelentőségű lett azután. Az ószövetségi szövegek vizsgálatánál ugyanis a kutatóknak sokáig csak a körülbelül Krisztus után 10. századi héber maszoréta szövegek álltak rendelkezésére. Valamint ezen kívül a görög szeptuaginta töredékek, amelyek sokkal korábbiak voltak, és még a szamáriai Pentateuchos, Mózes 5 könyve, ahogy a samaritánusok őrizték meg, az is összevethető volt az előbbi két változattal. De sokszor gondot okozott, hogy melyik változatot tekintsék az eredetinek, az eredeti szöveghez legközelebb állónak. Ebben segített egy korszakalkotó esemény, amely lehetővé tette, hogy sok ilyen szövegkritikai probléma megoldódjék. Sőt, igazolását adta a mai héber biblia szövegünk rendkívüli pontosságának. 1947 elején egy fiatal beduin, Muhammad ad-Dib, egy Qumrán melletti barlangban, agyakkorsókban régi tekercseket talált. Ugye az elkóborolt kecskéjét kereste, és követ dobált be, És furcsa cseréptörés hangot hallott a kő bedobása nyomán. Így történt a felfedezés a kezdet kezdetén. Az itt talált 5 tekercset eladták a jeruzsálemi szír ortodox kolostor érsekének és az egyetemen dolgozó Sukenik professzornak. Még további 10 barlangban is találtak kéziratokat korukhoz képest rendkívül jó állapotban, és a 7-es számú barlangban görög iratokat is, olyan iratokat is, amelyek között egyikre másikra úgy lehet gondolni, hogy Márk evangéliumának a töredéke. Kiderült, hogy ezek a barlangok egy közelben fekvő erőddel voltak kapcsolatban, Kirbet Kumránnal, amelyet a zsidó eszénus szekta létesített. Valószínű, hogy a több száz tekercset is nagy részt ők rejtették el, Krisztus után 68-ban a rómaiak elől. A legfontosabb lelet az Ézsaiás A. tekercs, amely a legrégebbi teljes bibliai könyv, ami így most már a rendelkezésünkre áll, és a kutatók azt következtették ki, hogy a Krisztus előtti második századból való. A 4. barlangban többek között Sámuel könyve töredékeit is találták, és ez valószínűleg a Héber Biblia legrégebbi ismert darabja a Krisztus előtti 4. századból. A 9. barlangból egy jó állapotú zsoltár tekercs került elő, és egy csodaszép tekercs Mózes 3. könyve egy részével, egy Arám Targum Jób könyvével. A Biblia minden könyvéből tartalmaztak a leletek töredékeket, kivéve Eszter könyvét. Ezek a kumráni tekercsek, tehát 1000 évvel korábbi szövegek, mint az addig ismert maszoréta szövegek. A leletek bizonyították, hogy az addig ismert, jóval későbbi héber szövegek megbízhatósága rendkívüli. Ézsaiás tekercse például 95%-ban megegyezik a maszoréta szöveggel. Az 5% majdnem kizárólag jelentéktelen íráshibából áll, vagy kis betűzési különbséget jelent. Ott, ahol a kumráni kéziratok eltérnek a maszoréta szövegtől, többnyire a Septuagintával vagy a Samaritánus Tórával egyezik meg a szövegük. Így nagyon fontos vitás kérdésekben adtak egyértelmű választ, és a keletkezési időkre vonatkozó kritikákat söpörtek le az asztalról. A régészeti ásatások a másik nagy téma. Sok kutató kétségbe vonta, hogy a Biblia mondhat-e valami bizonyosat a Krisztus előtti 2000 körüli időkről. Megkérdőjelezték még azt is, hogy élte egyáltalán Ábrahám, vagy csupán kitalált nevekkel és történetekkel állunk szembe. A 20. századi ásatások itt is bizonyítékokat szolgáltattak a Biblia hitelessége mellett. Ezt vonhatták le következtetésként. Az Urban, Mezopotámiában, Ábrahám őshazájában folytatott ásatások, a Sikemi, Bételi és Izrael-Palesztina egyéb helyein folytatott kutatások, a Mari, a Nuzi és a Telmardiki híres agyagtáblák, amelyek a pátriárkák történetének mindenféle részleteire utalnak. Továbbá a Hettita törvénykönyv felfedezése, ez például azokra a tárgyalásokra vett fényt, amelyeket Sára temetkezési helyének a megvásárlásáról olvashatunk Mózes első könyve 23. részébe. Telmardikban, Szíriában 1964-től folytattak olasz régészek ásatásokat, és 1975-ben 15 000 agyagtáblára bukkantak, amelyek a régi Ebla királyságból származnak, tehát az Ábrahám előtti időből, Krisztus előtt 2500-2250 közötti időből. Ha jól emlékszem, Naram-Szin volt az, aki fölégette Eblát, és éppen ennek a hódításnak és rombolásnak és tűznek a következtében égtek ki még jobban azok az agyagtáblák, amiket megtaláltak. A bibliai képpel teljesen megegyező kort festenek elénk, még az Ábrahám előtti időkből. Olyan neveket emlegetnek, amelyek azonosíthatók bibliai nevekkel, mint például Héber, Hebrium, vagy Szodoma, Szidamu, és Szebói. Mi a helyzet Mózes öt könyvével? Vegyük ezt részletesebben ezek után. Ma már világos, hogy a Biblia kritika rosszul gondolta, hogy Mózes korában nem vagy alig tudta kérni, és így Mózes nem írhatta volna a könyveit. A telmardiki leletek is fényderítettek arra, hogy már Mózes sok évszázaddal megelőzően rögzíthették írásban azokat az eseményeket, amelyeket a Genezisben, a Biblia első könyvében, Mózes első könyvében találunk. Valószínűleg igaz Wiseman elmélete, aki úgy gondolta, hogy Mózes a pátriárkák által agyaktáblákon rögzített történeteket írta le a bibliai őstörténetben, és mintha mindig egy agyaktábla elejére vagy végére utalna ezzel a mondattal, ez ennek a története. A magyar fordításban olvassuk nemzetségtáblázatnak, utódoknak, történetnek. Ez héberül a toledót. Először Mózes első könyve második rész negyedik versében találkozunk ezzel a kifejezéssel. Köti össze az első fejezetet a másodikkal egy mondaton belül. Izrael Krisztus előtt 1445 körül szabadult ki Egyiptomból. Isten a Sínai hegynél adott utasítást Mózesnek, hogy írja meg ezeket egy könyvbe. Sokan viszont a teológus kutatók közül úgy vélték és vélik, hogy Mózes öt könyve csak a babiloni fogság után keletkezhetett a végső formájában, különböző forrásokból összeszerkesztve. Azt állítják, és így történik ez a teológiai oktatásban, a mi hittudományi egyetemünkön is, hogy volt egy úgynevezett jahvista és egy elohista forrás, aztán egy papírat, meg a deuteronómium, és még további hagyományok, amelyekből a szerkesztő összedolgozta. És így jóval Mózes kora után a Krisztus előtti 6. századba helyezik a Tóra végleges formába öntését. Azonban nagyon sok komoly érv van amellett, hogy görögösen így nevezzük Mózes öt könyvét, a Pentateukoszt Mózes írta. Látni lehet, hogy aki írja, tökéletesen tisztában van a Sínai puszta földrajzával, éghajlatával. Mózes első és második könyve több egyiptomi kifejezést is használ, amit nyilván a késői szerkesztők már nem ismerhettek volna. És Józsué könyvétől kezdve több bibliai könyv Mózes nevezi meg szerzőnek. És maga az Úr Jézus is személyesen beszél erről, mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Meglepő tény az is, hogy Mózes 5. könyvének, a Deuteronómiumnak az irodalmi szerkezete és a tanítások formája a Krisztus előtti 2. évezredre jellemzőek. Többek között archív hettita anyagok információival összehasonlítva derül ki ez. Vagy ki tudta volna 800 évvel később leírni olyan élethűen és részletesen a táborozás módját, a Szent Sátor részleteit, és így tovább. Ha nem Mózes írta volna le azokat a kijelentéseket, vagy nem közvetlen tanítványa Józsué, akkor természetesen teológiai szempontból is jogos lenne a hitelesség kérdését fölvetni. Nekünk meg azt kell kérdeznünk, mi volt a talán maguknak sem bevallott érdeke azoknak a tudósoknak, akik azért harcoltak, hogy bebizonyítsák a Biblia könyveiről, hogy később keletkeztek. A Biblia első könyve messze visszamegy a történelembe, egészen az ember teremtéséig, és nagyon határozott kijelentéseket ad ezekről az ősi időkről. Honnan vehette mindezt Mózes? 3 forrása lehetett ismeretének. A sokat emlegetett szájhagyomány, igen, az is, bizonyos írásos emlékek, agyaktáblákon, és mindezek fölött Isten kijelentése. Csak az özönvíz kapcsán hadd említsem. Az özönvíz emlékét torzultan megtalálhatjuk a dél-amerikai indián törzseknél épp úgy, mint az eszkimók vagy az ausztrál őslakók között. A mezopotámiai Gilgamesekhozban is találkozhatunk, az özönvíz elbeszélésének egyik agyaktáblákra írt verziójával. De kimutatható például a Gilgames eposzban található verzió kapcsán vetem közbe, hogy a kocka alakú bárka az nem lehetett olyan. És az egész mögött az a Papke nevű német tudós, aki sok mezopotámiai agyaktábla szövegét németre fordította, kimutatta azt, hogy a mítoszba kódolt csillagászati ismereteik voltak ott a suméroknak és az akkádoknak. Emögött. És ilyen mitológiai és csillagjóslási érdekből torzították el valójában az özönvíz hagyományát. Egy kocka alakú bárka az pörgött volna a vízen. Amiről a Biblia beszámol, az meg olyan, hogy hidrodinamikai kísérleteket végeztek vele, és megállapították, hogy 60 méteres hullámokat is kibírhatott az arányait tekintve, és nem borították föl a hullámok, mindig szembefordult a hullámokkal. Izrael népének élénk emléke volt az ősatyák hagyományairól. Isten megszólította Ábrahámot, el és kihívta földjéről, és ígéretet tett neki. Ezzel egy hatalmas eseménysorozat indult el, amelynek célja a megváltás. Amint előre jelezte ezt már a Mózes első könyve 3. rész 15. verse, meg Ábrahám elhívása. Isten egy ember, egy család, majd egy nép történetének alakítása, és a nekik adott kinyilatkoztatás által mutatja meg a földön ítélő és szabadító hatalmát, és viszi véghez üdvtervét. Erről tanúskodik Mózes, mint az Úr szolgája, és a többi szentira. És hogyan tekintsünk akkor például Ézsaiás könyvére? Nem véletlen, hogy Mózes 5 könyve mellett ez a másik, a biblia kritikusok által leginkább szétszabdalt irat. Ugye történeti, meg Deutero, meg Trito Ézsaiás, és még egyéb töredékek. Abban a kritikus szemléletben, amiről már szóltam. Nem véletlen, hogy ezt is így szétszabdalják, hiszen ebben vannak a legnagyobb proféciák Isten szabadításáról, az Úr szolgájáról, a Messiás királyról. Csak röviden jegyzem meg, lehet jó és alapos nyelvészeti, történeti és teológiai érveket találni Ézsaiás könyvének az egysége mellett is. Fontos a kánon történet, a szövegtörténet és a szövegkritika, ami más, mint az a biblia kritika, amely szétszabdalja az egyes iratokat. A szövegkritika azt a munkát jelenti, hogy vizsgálva a fellelt kéziratokat, igyekszenek a tudósok egyre közelebb jutni az eredeti szöveghez. Az ószövetségi kánon kialakulásáról direkt módon először Josephus Fláviusnál olvashatunk a Contra Apionem című művében. Josephus 22 hiteles könyvről beszél, mert a Sámuel, a királyok, a krónikák és a 12 kispróféta iratát egy könyvnek vették, és Josephus a Rút könyvét a bírák, a Jeremiás síralmait Jeremiás könyvének mellékleteként kezelte. És azért is ír 22-ről, mert ez képes szám volt a zsidóknak, hiszen 22 betű van a héber ABC-ben. Az Ószövetség iratai Mózestől Nehémiás, illetve Malakiás koráig, körülbelül a Krisztus előtti 400 körüli időig születtek meg. Változtathatatlan volt a szövegük, és természetesen szó szerint inspiráltnak tekintették őket. Fontos szempont volt az, amit Mózes 5. könyve 18. részében olvashatunk, hogyha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de nem teljesedik be, az nem az Úrtól van. Az évszázadok alatt, sok kemény szenvedésen keresztül is, világossá lett Izrael számára, hogy melyik próféta volt Isten követe. Hiszen Isten szava, a történelem eseményei, az élet valósága közben beteljesedett. Az egyes iratok kanonizálásában, ugye ez a szó a mérőnádból, a mércéből ered, döntő jelentőségű volt az is, hogy a Tórához, tehát Mózes öt könyvéhez mérték az irat teológiai értékét. Nyilvánvaló, hogy a prófétai iratok és az egyéb iratok nem állhattak szemben a Mózes által kapott kijelentésekkel. Az Ószövetség hármas tagoltsága, hogy törvény, próféták és iratok, úgy, ahogy a Héber kánonban ezt jelzik. Először abban az előszóban fordul elő, amelyet az apokrif Jézus sírák fia könyve fordítója, a szerzőnek az unokája fűzött Krisztus előtt 132-ben a könyvhöz. Pontosan, hogy melyik uralkodó idejében írta ő ezeket. Nyilvánvaló tehát, hogy már akkor elfogadott volt gyakorlatilag a Héber kánon és annak a felosztása, ahogy ezt a Jézus korabeli alexandriai zsidó tudósnál, Filónál is láthatjuk. A zsidó kánonnak ezt a rendjét számunkra maga az Úr Jézus is megerősíti, amikor tanítványait emlékezteti. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Lukács evangéliuma végén olvashatjuk ezt. Az Ószövetség eredeti nyelve szó volt róla, a héber, illetve néhol az arám. A héber nyelv jellegéből adódott, hogy az írott szövegben magánhangzókat nem használtak, hanem mással hangzós írás volt. A babiloni fogság után a héber egyre inkább holt nyelvé lett, kiszorította az arám. A szentírás helyes olvasása problémássá vált, ezért később a maszoréták az úgynevezett punktációval jelölték a héber magánhangzókat. A zsidó gyülekezet írástudói valószínűleg már a Krisztus utáni második században elkezdték a hiteles szöveg megállapítását. A szövegkritikai munka célja pedig ma is az, hogy a rendelkezésünkre álló kéziratokat összevetve a lehető legpontosabban megállapíthassuk a hiteles szöveget. Az eredeti szöveget rendkívüli hűséggel másolták, és adták tovább évezredeken át, de itt-ott csúszhatott be elírás. A kutatások alapján azonban okunk van azt állítani, hogy az a szöveg, amely a birtokunkban van, lényegileg megegyezik az eredeti szövegekkel. Ahogy ezt a Qumráni Ézsaiás áttekercs kapcsán is elmondtam, hogy 95%-ban egyes szöveg volt a maszoréta szöveggel, az 5% eltérésben pedig sok esetben helyesírási eltérések mutatkoztak. Mi a helyzet az új szövetségi íratokkal? Erről már csak röviden. A történeti hűség fontossága tekintetében láthatjuk, mennyire lényegesnek tartotta például Lukács leírni, hogy ki volt Jézus születésekor, majd később a római császár, a szíriai helytartó és a zsidó király, és így tovább. Vagy ki volt Akhája helytartója, amikor Pál Korintusban járt, Gallió. Aztán találtak is olyan feliratot, amin Gallió neve szerepelt. Lukács nagyon pontos történész volt. Ugyanakkor sokszor nem időrendben, hanem tematikusan csoportosította azt, amit Isten lelkének ihletése szerint leírhatott. Amikor Isten cselekszik vagy szól, akkor nem a pogány mítoszok időtlen meséinek világában járunk, hanem nagyon is a húsvér valóságban megtörtént dolgokról van szó. Sok adattal igazolható, hogy az evangéliumok még az első században keletkezett hiteles források. Akik ezt kétségbe vonták, abból az ideológiai gyökerű előfeltevésükből indultak ki, hogy az az irat, amelyben csodákról írnak, nem lehet hiteles történeti forrás. Az ilyen előfeltevés azonban nem tudomány, hanem hitetlenség. Egyébként nincs előfeltevésmentes tudomány. tisztázni kell, és nyíltan megmondani, hogy milyen előfeltevésekkel közelítek ahhoz, amit vizsgálok. És amikor ezt nem mondja ki egy tudós, akkor nem becsületes. Valószínűleg Márk evangéliuma a legrégebbi, az Új Szövetség iratai közül, a Krisztus után 50-es, 60-as években íródhatott, alig 30 évvel az események után. De ugyanebben az időszakban írattak meg Pál apostol levelei is. Máté evangélium a korai, Krisztus után 70 előtti elterjedtségét is kimutatta néhány éve a korán elhunyt Karsten Péter Tide Egyiptomból származó három papirusz töredék alapján. 2004-ben hallhattuk az előadását, az evangélikus élet is beszámolt róla akkor egyébként. Mennyire lehetünk biztosak abban, hogy az Új Szövetségben olvasható szöveg azonos azzal a szöveggel, amit a tanítványok leírtak? Tényleg nem manipulálta az egyház ezt a szöveget? Tegyük fel egy pillanatra, hogy igaz a kérdés állítása, az egyház manipulálta a szöveget. De azonnal felmerül a következő kérdés, mikor? Az első században nem lehetséges, hiszen akkor még éltek a szem és fültanúk. Az első korintusi levél 15. részére gondoljunk csak. János apostol halálát pedig 96 utánra teszi az óegyházi hagyomány. Akkor viszont később kellett volna, hogy végbe menjen ez a hamisítás. Ezzel meg az a baj, hogy ma már birtokunkban vannak második, harmadik századi kéziratok. És ma ezeket is figyelembe véve állítják össze azokat a görög nyelvű új szövetségeket, amiket a legújabb bibliafordításokhoz használnak. Az ókori íratok közül az Új Szövetségből maradt fenn a legtöbb, egy pár évvel ezelőtti írásból idézem, 5686 kézirat görög nyelven. A második helyezett Homérosz Iliásza 643 kézirattal. Az ókori kéziratokat vizsgálva az Új Szövetség szövegénél található a legkisebb időtáv a mű leírása és a fennmaradt kézirat között. János evangéliumának megírása és a belőle eddig megtalált legkorábbi kézirat töredék, azt láttuk kivetítve is, az úgynevezett Rilanc papírus, a megírás és a kézirat töredék között alig 50 év telt el. De a teljes Új Szövetség esetében is csak 225 év ez a táv. A fennmaradt ókori forrásoknál ez jóval nagyobb. A második helyezett Holt versenyben Homérosz Iliásza és Livius Róma története című munkája, ahol 400 év ez a távolság. Az eredeti mű és a fennmaradt másolatok között. Az új szövetségi kánon története is azt mutatja, milyen alaposan vizsgálták az egyes iratokat, hogy valóban apostoliak-e tartalmukban és eredetükben. Athanázius alexandriai püspök Krisztus után 367-ben kelt húsvéti levele jelenti a viták végleges lezárását e tekintetben. Érdemes volna az új szövetségi szöveg és kánon történetébe is részletesebben belemélyedni, de most már a legfontosabb témáról legyen szó. A Szentírás hitelességének alapja ihletettsége. A Biblia iratainak a Szentlélek ihletése adta és adja azt a tekintélyt, hogy bennük Isten hiteles szava van. Ami nem Isten közvetlen szava az írásban, az is Istentől adott bemutatása és értékelése eseményeknek, életpályáknak, bűnnek és hitnek, mennyei és földi dolgoknak. Péter apostol ezt írja. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Péter második levelében van ez, hát mondanom sem kell talán, ugye, hogy ezt is támadják. Aki a Szentírásban lelke őszinte sóvárgásával mélyed el, az előtt feltárul, hogy milyen csodálatos szerves egységbe állnak össze a különböző korú, stílusú, tartalmú bibliai iratok. Pál apostolnál erről ezt olvassuk. A teljes írás Istentől ihletett. 2 Timóteus 3.16. Még ha nyelvtanilag pontosabban úgy kellene is fordítanunk ezt a pár szót, pásza grafé theopneustos, hogy minden Istentől lehelt írás, akkor is egy teljességre mutat rá ez a kifejezés. De erre utalt már Ézsaiás is, amikor ezt írta az egyik ítéletes profécia biztos bekövetkeztére vonatkozóan. Keressétek majd meg az Úr könyvében és olvassátok. Nem egyszerűen az én tekercsemben, az én iratomban. Az Úr könyvében és olvassátok. Egy sem fog hiányozni ezek közül, sem az egyik, sem a másik nem marad el, mert az Úr parancsa ez, az ő lelke gyűjti össze őket. Ézsaiás 34.16. A proféták ugyanakkor nagyon sok esetben maguk sem fogták föl még teljesen annak a tartalmát, amit Isten a szájukba adott, amint erre Péter apostol is rámutat az első levele első részében. Profécia és beteljesedés, üdvtörténeti és kijelentéstörténeti fokozatosság és összefüggés jellemzi az Úr könyvét. Sok-sok további részlet bizonyítja világosan, hogy a bibliai szerzők magukat, a szavakat, az elhangzott, leírt szöveget nevezik Istentől adottnak, a Szentlélektől ihletetnek. Hogy beszámol róla, hogy az Úr ezt mondta nekem, hogy igéimet adtam a szádba. Ön átadti, de várajbe fív. Ha alázattal és becsületesen megvizsgáljuk azt, amit a bibliai íratok önmagukról, és egymást is kölcsönösen hitelesítve állítanak, azt az igényt találjuk a Szentírásban, hogy szövege szó szerint inspirált. Ezzel lehet vitatkozni? Ám, tegye, aki akar vitatkozni. De ez a Biblia igénye. És amikor ezzel szembesíteni kellett egyik lelkésztársunkat, akkor a maga módján így ismerte el, hogy ez a Biblia igénye, hogy hát igen, a Biblia kezelésében Jézus is fundamentalista volt. Majd ehhez megérkezünk. Mit kell érteni ezen? Az első fontos tétel, hogy ez az ihletettség, amire a szentírási szövegek igényt tartanak, nem mechanikus, nem gépies inspiráció. Gépies, automatikus diktálást az írómédiumoknál, az okkultizmus, a spiritizmus, tehát a démoni befolyásoltság területén találunk. Isten emberei nem egyéniségüket vesztett médiumok voltak. Amikor Isten közösségbe vonja az embert önmagával, nem szerszámokat vagy bábokat, hanem neki élő, megszentelt munkatársakat formál kegyelmének közlése és lelkének munkája által. Mennyire különböző például Pál és János, vagy Jakab gondolatmenete, kifejezésmódja. Ott van a rengeteg kép, hasonlat és az irodalmi formák gazdagsága. Van, amit jelenségszerűen találunk leírva. Mint ahogy mi is jelenségszerűen beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy fölkelt a nap, illetve lement a nap. És van, ami csodálatosan költői formában van a bibliai szövegekben. Mindezt az ige helyes megértéséhez figyelembe kell venni. Mert félreismerhetetlenül ott van a Bibliában az emberi oldal is. De mit jelent ez? Erich Sauernek az egyik könyvéből idézem. Csak hogy itt a hitnek tudatában kell lennie annak, hogy ez az emberi tényező nem az eredeti szöveg hibás voltát jelenti, azaz, hogy személyi, kortársi, történelmi vagy természettudományi tévedések keveredtek volna a szent szövegbe, hanem jelenti éppen az Isteninek a beleszövődését a földi történelembe. A másik fontos tétel tehát ennek kapcsán, amit idéztem, hogy ez az ihletettség az eredeti szövegekre vonatkozik. Ezért rendkívül fontos a szövegkritikai kutatás, minél közelebb jutni a másolatok vizsgálatán keresztül az eredeti szöveghez. Számunkra pedig, akik más nyelven beszélünk és gondolkodunk, nagyon fontos és szükséges a Szentírás szövegét a hit alázatával megbecsülő jó fordítás is. A hitelesség, hisz a Szentírás hitelessége és tekintélye a témánk, a hitelesség fölismerésének a kulcsa az, hogy a Szentlélektől ihletett írásoknak minden részlete Krisztusban nyeri el valódi értelmét. Csak ő benne tárulnak föl az írás egészének igazi belső összefüggései. És így bizonyul igaznak a reformátori tétel, hogy a Szentírás önmagát magyarázza. Tartozunk ezzel a bizonságtétellel a zsidó nép tagjainak is. És milyen csodálatos, amikor közülük Jézus Krisztusban, Jésua HaMasiachban hitre jutva, ők maguk tudják bemutatni, úgy, ahogy mi nem tudnánk, hogy mik ezek az összefüggések. És a zsidó ünnepek is hogy mutattak előre Jézus Krisztusra. Most indult egyébként az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesületnek egy havonkénti sorozata Budapesten, ahol a zsidók Jézusért szervezetnek a magyarországi képviselője. Erről tart előadásokat. Az első előadás már megvolt múlt csütörtökön. A Szentírás nem önmagában bírja, de önmagában hordozza tekintélyét, mivel az írásból és az írás alapján ismerhetem meg azt, aki maga az élet. A Biblia középpontja Jézus Krisztus, Isten testélet igéje, a fiú, a megfeszített és föltámadott megváltó. Őt dicsőíti meg az írásban a Szentlélek, úgy, ahogy erről az Úr Jézus maga előre szólt. Jézus Krisztus maga a legfőbb hitelesítője is a Bibliának. A sátán kísértéseit azzal veri vissza, ami megvan írva. Kijelenti, hogy az írás fel nem bontható, nem lehet érvénytelenné tenni. János evangéliuma 10.35. És be is teljesíti mindazt, ami az írásokban őróla szólt. Tanítványainak ezt mondta, amikor a kereszt felé indult. Minden be fog teljesedni, ami a proféták által az emberfia számára megíratott. Most itt az eredeti szöveg alapján idéztem ezt, hogy nem egyszerűen róla. Tó hűjó tú antrópú. Az emberfia számára, neki megíratott. Így kellett lennie, mert a proféták által az atya akarata íratott le perfektül. Itt is az eredeti görög szó, gegrammena, ez perfektum alak. Minden részletében. Íme itt valami félelmetesen és szívszorítóan megrendítő tárul föl az eredeti szövegből. A testélet ige engedelmesen aláveti magát az írott igének. Ezek nem csak róla, hanem neki vannak megírva. Ezért egyetlen részlet sem elhanyagolható Jézus számára. És a proféciákban megiratott dicsőségéhez, azon a megváltó szenvedésen, gyötrelmen és gyalázatos megcsúfoltatáson keresztül vezetett az ő útja, ami ugyancsak megvan írva a zsoltárokban és a profétáknál, és a Tórában, annyi helyén, apró részleteiben az Ószövetségnek. Az Úr Jézus maga hitelesíti az egész Ószövetséget, amikor a Héber kánon szerinti első és utolsó könyvből vesz példát. Ábel vérétől Zakariás véréig. A Genezis könyvétől a Krónikák második könyvéig. És ő maga ad páratlan tekintélyt apostolainak is. Aki titeket hallgat, engem hallgat, mondja. Nem csak a 12-nek, hanem tágabb körnek. Tanúvá és bizonsággá teszlek, mondja Pálnak külön. Mindazokra nézve, amiket láttál, és amiket ezután fogok magamról kijelenteni neked. nem emberi bölcsesség szavaival hangzott hozzátok az ige hirdetésünk, írja Pál apostol az első korintusi levélbe, hanem léleknek és erőnek megmutatásában. Igen, Jézus Krisztus adott páratlan tekintélyt apostolainak is, hogy egyháza fölépüljön az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegeletkő maga Jézus Krisztus. Mindenre rámutatva, a Szentírás hitelességéről sok őszinte hívő testvéremmel együtt csak azt tudom vallani, azért hiszek az írásnak, mert az Úr Jézusnak hiszek. Imádkozzunk! Uram Jézus Krisztus, hála neked, hogy velem is megismertetted magadat. Az írott és a hirdetett igén keresztül megszólítottál, világosságodba vontál, megítéltél, és megajándékoztál a bűnbocsánattal, az új élettel, a benned való hittel, a Szentlélek hatalma által. És köszönöm, Uram, hogy így és ezáltal lett nekem is, és lesz minden benned hitre jutott embernek hitelessé, és mindent meghatározó tekintélyé a Szentírás. Nem papíros pápánk van nekünk, nem valami holt szöveg, amit tisztelünk, hanem élő Urunk, aki megszólítasz, aki megismerteted magadat, aki magad vagy az ige. Köszönjük, hogy annyi bizonyíték szól, külső, régészeti és egyéb bizonyíték is. A Szentírásba foglalt iratoknak a szövege a hitelessége mellett. De igazán csak akkor ragyog föl számunkra minden, és akkor munkálkodhat erejével bennünk, ha a szívünkbe beléphetsz te, és fölragyogsz nékünk te, a Krisztus. Minden rád mutat, és mindent te teljesítesz be. Te vagy az út, az igazság és az élet. Hadd ismerjen így köztünk mindenki immár, az írott és a hirdetett igéből. És köszönjük, hogy nevedben, kegyelmedbe, oltalmadba ajánlva magunkat és a körülöttünk lévőket, szabad most is tanításod szerint így imádkoznunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.